Végleg bezárják a paksi gyógyfürdőt, erről döntöttek a város képviselői. Paksnak nincs pénze a termál működtetésére, attól azonban nem zárkóznak el, hogy egy befektető, aki hajlandó beruházásokat végrehajtani, újra nyissa a gyógyfürdőt, adta hírul a napi.hu. 2014 óta működött egy kisebb gyógyfürdő a Paksi Gyógyászati Központ keretein belül. Takarékossági okokból azonban tavaly decemberben bezárták a gyógyfürdőt, illetve azóta nem érhetők el a fürdőgyógyászati kezelések sem. A gyógyfürdő épületének későbbi hasznosításával kapcsolatban Szabó Péter polgármester közölte, szeretnék megtartani az épület gyógyászati funkcióját, egyes részeibe kisebb átalakításokat követően bizonyos szakrendeléseket telepítenek. A medencetérrel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az önkormányzat semmiképpen nem szeretné saját fenntartásban működtetni azt a későbbiekben sem. Annak a lehetőségét pedig nyitva hagyták, hogy ha lenne olyan befektető, aki fantáziát lát a gyógyfürdő hasznosításában és hajlandó bizonyos beruházásokat véghez vinni, azt nyereségesen is működtetni, akkor a fürdőt újra nyitják. Azaz elmúlt napokban kiderült, hogy nem nyit ki idén a megnyitásának 50. évfordulóján az egyik legerősebb gyógyvízzel rendelkező gyógyfürdő Csornán. A fürdőt felújítják, csak nyár végére készül el, a nyitás pedig jövőre 2024-ben várható. A Győrtől 32 kilométerre található gyógyfürdő az ország egyik legmagasabb ásványanyag tartalmú termálvize, ami ráadásul gyógyvízminősítéssel is rendelkezik. Ugyancsak a napi.hu számolt be arról, hogy a Hungarikum Bizottság döntése alapján két új elemmel bővült a hungarikumok gyűjteménye, jelentette be az agrárminiszter. Bekerült a hungarikumok gyűjteményébe a pozsonyi kifli, ami évszázadok óta meghatározó süteménye a gasztronómiánknak, valamint a hövei csipke. A magyar értéktár is két új elemmel bővült, a lángos és a kubikos tevékenység került a jegyzékbe. Így most 87 hungarikumot tartalmaz a hungarikumok gyűjteménye. A turizmus és vendéglátás kategórián belül a következők kerültek fel a listára, a karcagi birkapörkölt, a Gundel örökség, Gundel Károly gasztronómiai és vendéglátóipari öröksége és a Gundel étterem, a bajai halászlé, a tiszai halászlé, a magyar gulyásleves és a dobostorta. Megnyitott a kapuit a MOL Campus. Bárki számára lehetőség nyílik ellátogatni a MOL Campus látogatóközpontjába, így Budapest panorámája a 120 méter magasan található kilátó teraszról tárul elénk. A látogatóközpontba történő belépéshez nem szükséges jegyet váltani, azonban a kilátó terasz panorámájának megtekintéséhez belépőjegy szükséges. A 28 emelet magas MOL Campus egy egészen új világot hozott Budapest életébe, az amerikai vagy az ázsiai nagyvárosok felhőkarcoló negyedeinek egy szeletét. A monumentális méreteket körbe sétálva is érezni, de azért számszerűsítjük, az épület alapterülete 86 ezer négyzetméter, ez kb. 12 futballpályányit jelent, és 28 emelet magas. A megszokott városkép és a hegyek helyett inkább az Infopark, a Rákóczi híd forgalma, a Nemzeti Színház környéke, Újbuda és Csepel a fő látványosság, meg persze az atlétikai stadion. Aki látogatóként megy majd fel a kilátó részre, az a panoráma liftben fog utazni, ami ugyanolyan szuperszónikus, mint a többi 21 felvonó, viszont utazás közben végignézhetjük a Budapart látványosságait, az épületeket. A teljes árujegy 2900 forint, persze élnek a már megszokott kedvezmények. A családi jegy, ami két felnőttet és két gyermeket feltételez, már 7500 forintért megvásárolható. Jó hír, hogy újra elindultak a turista csoportok a Magyar Nemzeti Múzeumban. Minden idegenvezető, aki részt vett a Magyar Nemzeti Múzeum akkreditált szakképzésén és sikeres záróvizsgát tett, saját csoportokat vezethet a múzeum új top 5 és top 10 túráin. A Magyar Nemzeti Múzeum a stratégiai célként fogalmazta meg, hogy a Budapestre látogató csoportos turisták mind nagyobb számban látogassanak el a múzeumba. Szeretnék, hogy a csoportok ismét felvegyék a programjukba az egyedülálló kincseket bemutató ikonikus épület megtekintését. Tavaly megújult a múzeum fogadó közösségi tere, itt kapott helyet az új múzeumshop, valamint egy kávézó is. A múzeumi boltban egyedi tervezésű, a múzeumi kiállításokhoz kapcsolódó emléktárgyakból és kiadványokból lehet válogatni. A múzeum vezetése megkereste a Magyar Utazási Irodák Szövetségét az együttműködés kialakítása érdekében, és az év elején partnerségi megállapodást kötött a Magyar Idegenvezetők Egyesületével és a Magyar Idegenvezetők Szövetségével. Az együttműködés egyik legfontosabb eleme egy közös idegenvezetői képzés megszervezése. Minden olyan idegenvezető, aki részt vesz a Magyar Nemzeti Múzeum akkreditált képzésén és sikeres záróvizsgát tesz, saját csoportokat vezethet a múzeumba. Több mint 50 résztvevője volt a képzésnek, melynek tematikájában szerepelt a tárlatvezetés módszertana, a múzeumi kommunikáció és maguk a tárlatvezetések is. A tréning jó alkalmat adott arra is, hogy a résztvevők tájékozódjanak a legújabb kutatási eredményekről is. 27 idegenvezető már sikeres vizsgát tett, így csoportjait vezetheti a kiállításban. Az MTI számolt be arról, hogy 2 óránként lehet eljutni már vonattal Budapestről Prágába, a 2 főváros között a szerelvények 7 óra alatt teszik meg az utat. A legtöbb vonat a Cseh Vasúttársaság szerelvényeivel közlekedik Metropolitan Eurocity néven Prágáig. A 2 órás ütemes menetrendbe illeszkedik a MÁV start járata, a Hungária Eurocity, amely Budapestről Brunon, Prágán, Berlinen át Hamburgba közlekedik. A Hungária Eurocity vonatokon kerékpárt is lehet szállítani. Július 1-től a felújítási munkálatok befejezésével a Prága és Budapest között 21, ellenkező irányban pedig 26 perccel lesz rövidebb a menetidő. Egyre több érv szól amellett, hogy praktikusabb, sőt olcsóbb vonattal elérni bizonyos úti célokat, mint autóval vagy repülővel. A napi.hu összegyűjtötte, hova lehet és érdemes Budapestről eljutni vonattal. Ráadásul a kiwi.hu megbízásából Közép-Európa egyes részein tavaly elkészített felmérés alapján a megkérdezetteknek 6%-a eleve viszonyog a repüléstől. Ugyanakkor az is kiderült belőle, hogy a repülőgépen való utazás gondolata az emberek mintegy 40%-ában kivált bizonyos fokú szorongást. Számításba jöhet még az utazási eszközként az autó, ám jogosítvány hiányában például ez sem jelenthet valós megoldást. Arról nem is beszélve, hogy a több órás kocsikázás megterhelő és kényelmetlen lehet, ráadásul az eltévedési lehetőség meg is hosszabbíthatja az utazási időt. Szóval praktikus megoldás lehet a repülő és az autó kiváltására a vonat, különösen akkor, ha a környéki ország az úti cél. Az pedig extra érvként szólhat mellette, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint a vasúti közlekedés 12-szer energiatakarékosabb a léginél. Hát egyetlen hátránya van, hogy Budapestről nem indul nagysebességű vonat, ami jócskán vissza tudná szorítani a menetidőt. Nagyon érdekesek viszont az összehasonlító adatok a repülő versus vonat menetidő vonatkozásában az európai úti céloknál. Szinte ugyanannyi időbe telik eljutni az egyik nagyvárosból a másikba vonattal, mint repülővel. A repülős útba természetesen beleszámoltak 2 órás csomagkezelési és várakozási időt. De például Madrid-Barcelona vonatkozásában majdnem 1/2 órával rövidebb a vonatút, Berlin-München vonatkozásában szinte ugyanannyi, ez mondható el a Róma-Milánó távról, vagy a Párizs-Londonról is, még úgy is, hogy beleszámolták a határátkelést, az Amsterdam-Párizs távolságot is szinte ugyanannyi idő alatt lehet megtenni. Egy csehországi sörtúra esetében kifejezetten indokolt lehet vonatjegyet váltani az autós kiutazás helyett. A 612 kilométert Budapest és Prága között 7 óra alatt teszi meg a vonat, helyjegy foglalásával együtt 26 euróért, azaz majdnem 10 000 forintért. A Google útvonal tervezője szerint az autóval legjobb esetben is több mint 5 órás lenne az út, a benzinpénz pedig átlagos fogyasztású autóval mintegy 27 000 forintra rúg. Az ausztriai utazásokra is érdemes a vonatokat fölhasználni Bécs, Graz, Linz, Salzburg, Klagenfurt, Innsbruck vagy Bregenz viszonylatokban. Bécsbe 2,5-3 óra alatt jutnak el a járatok Budapestről, májusban helyjegy foglalásával együtt ez akár 21 euróból, azaz majdnem 8000 forintból kihozható. Salzburgba pedig 5,5-6 órát kell vonatozni, helyjeggyel 42 euróért, ami körülbelül 16 ezer forintot jelent. Szlovéniában, Ljubljanában 21 eurós jegy megváltásával juthatunk el 7,5 óra alatt. A magyar turisták által kedvelt Maribor pedig 22 euróból érhető el, kicsit több mint 6 óra alatt, bár ennek az úti célnak az eléréséhez egyszer mindenképpen át kell szállni. És ha már Prágába megyünk, akkor jó hír, hogy újra szabadon látogatható a prágai Hradzsin, a cseh államfők székhelye. A várkapukból hétfő délután eltávolították a turisták ellenőrzésére szolgáló elektronikus beléptetőkapukat, amelyeket 7 évvel ezelőtt állítottak fel biztonsági okokra hivatkozva. A prágai Hradčin Európa egyik legnagyobb várkomplexuma, a leglátogatottabb idegenforgalmi célpont Csehországban, amely évente mintegy 3 millió turistát vonz a világ minden részéből. A magyar látogatók száma is igen magas. A vár területére most már újra szabadon be lehet lépni, csak a híres Arany utcácskában korlátozzák a turisták mozgását az utca befogadó képessége miatt. Megnyílt a látogatók előtt a Prágától nyugatra fekvő Lányi kastély is, amely hivatalosan a cseh államfők vidéki rezidenciája. Miután Miloš Zeman államfő tartós lakhelyeként használta, már több éve nem volt látogatható a kastélyt körülvevő nagy kiterjedésű park. Petr Pavel a kastély tartós elnöki lakhely státuszát megszüntette, így a kastélypark ismét szabadon látogatható. Meglepő következtetésre jutott a tej és tejtermékek árának meredek emelkedése miatt indított vizsgálata során a gazdasági versenyhivatal. A csütörtökön közzétett jelentés tervezett konkrét jogsértést ugyan nem állapított meg, ugyanakkor a termékpálya egészét érintő ajánlásokat és további szakhatósági vizsgálatokat javasol. A jelentésből kiderül, hogy több tényező is befolyásolta a fogyasztói árak emelkedésének mértékét, beleértve a hatósági árat, a kiskereskedelem szereplőinek árpolitikáját és a tej szakmaközi szervezet és a terméktanács szerepét is. Mint az köztudott, Magyarországon nőtt legjobban az élelmiszerek ára az Európai Unió tagállamai közül, a drágulás mértéke kiemelkedő volt a tej és tejtermékek piacán, egyes termékek ára a kétszeresére nőtt egy év alatt. A gazdasági versenyhivatal az áremelkedéshez vezető okok feltárása érdekében gyorsított vizsgálatot indított több termékpályán, ezzel elősegítve a rekordot döntő magyarországi infláció letörését. A vizsgálat megállapította, hogy a tejtermékek magas árához elsősorban a nyers tej árának jelentős 70%-os emelkedése vezetett. Sok termék ugyanakkor ennél nagyobb mértékben drágult az elmúlt években. A fogyasztói árakat tovább emelte a hatósági ár és az üzletek árpolitikája is. Említésre méltó a versenyhivatalnak az a megállapítása, hogy nem kizárólag a piaci folyamatok okozták a fogyasztói árak brutális drágulásához vezető alapanyagár emelkedését, hanem elsősorban a tej szakmaközi szervezet és terméktanács bizonyos időközönként közzétett alapár prognózisa hajtotta fel az árat. A terméktanács ugyanis nem teszi kötelezővé, de javasolja a tagjainak, hogy az árprognózisban megállapított nyerstej ár alapján szerződjenek, illetve attól legfeljebb csak 2,5%-ban térjenek el. Ennek az ágazati önszabályzó gyakorlatnak a célja elsősorban az árstabilitás, a kiszámíthatóság és a piaci átláthatóság. A versenyhivatal ugyanakkor rámutatott, noha ajánlásról van szó, a terméktanács tagjainak érdekük, hogy az alapár prognózis alapján szerződjenek, ami végül az egész piacon meghatározóvá vált, így azokra a szereplőkre is kihat, amelyek nem tagjai a szakmaközi szervezetnek. A hatóság vizsgálata szerint az alapár prognózishoz használt módszertan versenyjogi szempontból felülvizsgálatra szorul, mivel a most is tapasztalható magas inflációs környezetben további inflációs nyomást okoz. Ennek oka, hogy a nyers tej árszintjére vonatkozó ajánlásokhoz figyelembe veszi a megelőző év fogyasztói árának emelkedését, a nyers tej előző évi árváltozása is a képletkésze, és szubjektív környezeti indexeket is tartalmaz az árképlet, amelyekkel mesterséges módon is növelhető az árszint. A gazdasági versenyhivatal ezért a nyers tej árprognózis módszertanának felülvizsgálatát javasolja. Kiemelik, hogy ez a termelők és a feldolgozók érdeke is, mivel a túlzott áremelkedés előbb-utóbb a külföldi termékek megjelenéséhez vezet a hazai kiskereskedelemben. A versenyhivatal megállapította, hogy a tejtermelők önköltsége 2021 második felétől kezdett jelentősen emelkedni. Az önköltség 90%-át a termékpálya elején a takarmány költsége jelenti, a folyamatosan emelkedő energiaára kisebb mértékben befolyásolják a tevékenységet. Az input költségek emelkedését a termelők a feldolgozóknak értékesített nyers tej árában érvényesítik, így a nyers tej ára együtt mozgott az önköltség növekedésével. Ez a folyamat ugyanakkor megváltozott, míg 2022-ben az állattartók önköltsége mindössze 40%-kal nőtt, addig a nyers tej felvásárlási ára 70%-kal emelkedett. Az előállítási költségekhez 12%-kal járul hozzá a csomagolóanyag költsége, 9%-kal a munkaerő és csupán 7%-kal az energia ára. A jelentés szerint tavaly a megszokottnál jóval többször kérték a feldolgozók a kereskedőkkel kötött szerződések módosítását. A vizsgálat azt is megállapította, hogy a kereskedők a megnövekedett beszerzési árakat a fogyasztói árakban is érvényesítették, sőt, az is kiderült, hogy a 2,8%-os UHT tejre bevezetett hatósági ár miatt elkönyvelt veszteségeiket más termékek árába, például a trapista sajt árába érvényesítették, ami 2,5-szeresére drágult. Viszont az is igaz, hogy a nagyobb bruttó árréssel értékesített egyéb tejtermékeken realizált nyereség ugyanakkor a vizsgálat szerint nem volt jelentős. A 2800 forintos sajt árából csupán 161 forint volt a tiszta haszon. A tavalyi évben az árstopp miatt a 2,8%-os UHT tejet a kereskedők kénytelenek voltak a beszerzési ár alatt értékesíteni, így összességében 100 milliárd forintos veszteségük keletkezett a napi fogyasztási cikkek értékesítésében. A jelentésből ugyanakkor az is kiderült, hogy ez az összeg az árbevétel mindössze 1,3%-a, vagyis nem jelentős összeg. Összességében a gazdasági versenyhivatal jelentéstervezetéből tehát kiderül, hogy a magyar fogyasztók a tényleges piaci árváltozásokhoz képest jóval drágábban tudják megvásárolni a legtöbb tejterméket. Ennek oka pedig nagyobb részben a nyers tej árának meredek emelkedése, kisebb részben pedig a kereskedők árpolitikája és az árstopp. A versenyhivatal a következő hetekben a jelentéstervezet véleményezését kéri, valamint a terméktanáccsal folytatott konzultáció során ajánlásokat tesz annak érdekében, hogy az árak ne emelkedjenek tovább. Két magyar specialitás is helyet kapott a világ legjobb leveseinek a listáján, ugyanis a Taste Atlas összeállította a világ 100 legjobb levesének listáját. Nem meglepő, hogy a leves került a középpontba, hiszen ez mindig ad beszédtémát az étkezés kapcsán, nálunk magyaroknál különösen, hiszen a leves a főétkezések elhagyhatatlan szegmense, variációi majdhogy nem kimeríthetetlenek. A listát a japán különlegesség, a tonkucu rámené vezeti, megelőzve a lengyel zureket, illetve a török lencselevest. A legjobb 20 között szerepel még a cseh fokhagymaleves, a thai tom yum, vagy a paraguayi vori-vori. A gyűjtésbe két magyar étel is belekerült, ráadásul mindkettő top 25-ös lett. A húsleves a 24., míg a gulyás a 16. lett.